Valóban, Uram, összegyűltünk azért, hogy téged magasztaljunk, imádjunk. Köszönjük, hogy szent vagy, hatalmas Isten vagy, mindenható, és mégis közeledhetünk hozzád, Uram, az Úr Jézus által. Hódolni akarunk előtted, meg akarjuk köszönni az életet, az áldásokat. És most itt vagyunk, Urunk, és azért imádkozunk, hogy nyisd meg a szívünket, elménket, és add, Uram, hogy megértsük igédet, és legyünk készek cselekedni. Imádkozunk, hogy adj áldást, minden mozzanatot ennek az Isten tiszteletnek te áldj meg, az énekeket, a zeneszámokat, a beszámolót, a bizonságtevéseket, a te ígédet, mindnyájunkat, Uram, hangolj fel arra, hogy mi a te akaratod, és segíts meg, Uram, hogy teljesítsük azt, hogy ne csak ismerjük, ne csak elméletben tudjuk azt, hanem ültessük a gyakorlati életünkben. Munkálkodjál bennünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, a Sámuel első könyvének 8. részéből. Sámuel első könyvének 8. részéből az első 9 verset fogjuk olvasni. Így hangzik Isten igéje. És lőn, hogy amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiai tette bírókká Izrael felett. Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve, és a másodiknak Abia, kik Beersebában bíráskodtak. De fiai nem járának az ő útjain, hanem a telhetetlenség útján indultak el, és ajándékokat fogadának el, és elfordították az igaz ítéletet. Összegyűlének azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki, imé te megvénhettél, és fiaid nem járnak utaidon. Most azért válasz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Azonban Sámuelnek nem tetszik a beszéd, hogy azt mondták, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörge Sámuel az Úrhoz. És mondta az Úr Sámuelnek, fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Mindam a cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból egészen a mai napig, hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak. Veled is aszerint cselekesznek. Most azért hallgass szavukra. mindazáltal tégy ellenük bizonságot, és add tudtokra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. Amen. Mindenkit köszöntünk szeretettel Isten házába. Ezen a szép délutáni napon, ezen a gyönyörű helyen hiszük, hogy az Úr jelen van, és meg akar szólítani bennünket. Az a meggyőződés van a szívemben, hogy nagyon sokan Istent, az Úr Jézust választottuk királlyá. És nem akarunk más királynak szolgálni. Az Úr Jézusnak, a királyok királyának és az uraknak urának. És ha ez így van, akkor imádkozzunk azért, hogy az ő uralma teljesedjen, terjedjen a mindnyájunknak az életében, és az egész életünk legyen az ő akarata szerint. És hadd szolgálja ez az Isten tisztelet is, ezt a munkát, ezt a lelki munkát, hogy Isten ezt mindnyájunknak az életébe el tudja végezni. Hát ilyen Istenre figyelő lelkülettel tudjunk részt venni ezen az összövetelen, mindenféle szolgálatot tudjuk magunkba fogadni, és elmenni majd a szolgálatunkra, a mindennapi életünkbe, Isten neve dicsőségére. Hát erre segítsen mindnyájunkat az Úr. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután kis Győző testvér fog szólni.
Őzzél le Jézus bennem minden én, tarod felülnök tiszta égi fény, véget kitárunk most teljesen magad, szent teljességet utas
kérés világi módra a kivetített téma alapján Érdekes, hogyha a témát szemügyre vesszük, akkor lehetséges más módra is, nem világi módra. Eredményezhet egy másik megfogalmazást. Valószínű, hogy Isten másképp gondolta el, másképp tervezte el Izrael népének a jövőjét, ami kicsendül abból is, az igeversekből, amit felolvastunk. Mert azt tűnik ki, hogy engedett Isten a nép kérésének. Nem azt jelenti, hogy ez lett volna Isten akarata, de engedett a nép kérésének. Október 23. Ez egy szép ünnep. Szomorú ünnep. Hogy fogalmazzam meg? Magyarok nemzeti ünnepe. Ilyenkor megállnak az emberek és gondolkodnak, visszatekintenek, mi is történt. Hogy is volt akkor 56-ban? Mit kellett volna talán másképp csinálni? Mi volt jó azokban az években? Megemlékeznek az akkori hősökről, elesett emberekről, a pesti srácokról, és még folytathatnánk. Jó nekünk is együtt lenni, emlékezni, visszatekinteni az ígében, és mi történt akkor, több ezer évvel ezelőtt Izrael népe életében. Akkor, amikor a nép jött, és királyt kívánt magának. Sámuel, ahogy tudjuk, és ahogy olvassuk az igéből, kitűnik Izrael utolsó és egyben legjelentősebb bírája volt. Proféta, illetve látnok, magyar szóval kifejezve, pap volt. Születése már isteni terv szerint történt, ugye? Emlékezünk, ahogy le van írva, ez is a Bibliában. Egy csodálatos személyiség volt. És mégis, és ezt a szót én aláhúztam magamnak, mégis a fiai nem az ő útján jártak, illetve nem az Úr útján jártak. Volt két fia, ahogy olvastuk, Jóel, Abijá, méltatlannak bizonyultak apjuk nyomdokába lépni. És már az első versből is kitűnik az, hogy a procedura megvolt, de áldás nem jött az életükre. Tehát megöregedett Sámuel, fiait tették bírává Izrael fölött. És miért nem jött az áldás? Nem azon az úton jártak, mint Sámuel, telhetetlenek voltak, elfordították az igaz ítélettől az Izrael népét, nem voltak őszinték az emberekkel szemben. Természetes magával jött az, hogy hazudtak, saját maguk hasznát nézték, amikor elfogadták a pénzt, nézték, hogy nekik annyi lesz, és akkor úgy ítélkezünk. A szegény embernek nem lehetett igaza, ha nem volt pénze. Az ártatlant kisemmizték, és még sorolhatnánk. Hasonló dolgokat vélünk felfedezni a mai időkben is, amikor részrehajlások történnek az ítélethozatalban. Amikor ezeket a dolgokat így néztem, akkor kérdés, de ugyanakkor figyelmeztetést is féltem felfedezni az ígében. Sámuel próféta elhanyagolta a családját? Nem foglalkozott a gyerekekkel? Nem tudta nevelni a fiúkat az Úr útjára? Hol volt a feleség? Nem találtam meg a feleségnek a nevét, lehet, hogy megvan írva, lehet, hogy nem, én nem találtam meg. Valamit mulasztott? Az ige erről hallgat. És erről jó, hogyha mi sem beszélünk. Megtörténhet az, hogy a nevelést megkapták, de amikor a gyerekek kirepültek a családból, amikor már Sámuel nem tudott nekik parancsolni, akkor oda kerültek ők is Izrael bírává, bíróivá, megvakíthatta őket a pénznek a szerelme. Ez is megtörténhet. Józsuét behozva képbe el tudta mondani azt, hogy én és az én házam az Úrnak szolgálunk. A családja nevében el tudta mondani. Egy nagy figyelmeztetés azok számára, akik az Úr munkájában vannak, le vannak foglalva, órákat, napok hosszat töltenek hogy nehogy a gyermekük, gyermekeink más útra térjenek. Akkor, amikor gyermekeink megerősödnek az Úr követésében, döntenek, és többek tudnak lenni, mint a szülők, akkor megerősödik Isten népe. Akkor fejlődés van Isten népének a gyülekezetében. És áldások jönnek, áldások sorozata. De akkor, amikor a gyerek egy kicsit lennebb hagy, mondjam úgy, hogy a következő generáció, mert lehet, hogy nem mindenkinek adatott a gyerek ajándék, következő generáció már egy kicsit lennebb had a Jóisten igéjéből, mellőzi azt, eltér attól, akkor következik be a romlás annak a népnek, gyülekezetnek az életében. Király kívánt magának, és később meg is kapta Izrael népe. Kevés idő telik el, és az ígében úgy olvassuk, 12. részben, könyörög szolgáidért Istenedhez, az Úrhoz, hogy ne halljunk meg, mert minden bűnünket csak tetéztük azzal a bűnnel, hogy királyt kértünk magunknak. Sámuel ezt mondta a népnek, ne féljetek. Ti ugyan mind e gonoszságot elkövettétek, de azért most ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívetekből, ne térjetek el a hiába valóságok után, amelyek nem használnak, meg sem szabadíthatnak, mert semmik azok, mert nem hagyja az Úr a népét az ő nagy nevéért. Mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen titeket, sőt tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket jó és egyenes útra. Csak féljétek az Urat, és hűségesen, teljes szívetekből szolgáljatok neki, mert látjátok, milyen nagy dolgot cselekedett veletek. Ha pedig gonoszságban jártok, elvesztek királyotokkal együtt. A tegnap előtt olvastam az újságban, hogy ami választott királyunk miként vélekedett arról, hogy ha ragaszkodik valaki a Bibliához, vallásos fanatizmusnak nevezte azokat az embereket, akik az ige mellett kiállnak, és azt kérik, hogy egy férfi és egy nő képezze a családot. Elgondolkodtató. Egy olyan emberről, akiről azt gondoltuk, hogy egy vallásos ember, és ugye fogja képviselni az ügyünket is, ilyen dolgokat fogalmaz meg. Imádkozzunk érte, hogy hát ha ő is, és akik még másképp gondolkoznak, nem ige szerint, hogy ismerjék fel, hogy az ige az alapja lehet a jó előhaladásunknak. Az isteni út választása az csak jó szerencsét hoz, és később pedig üdvösséget hoz az életünkbe, az életükben. Kívánom azt, hogy ezen a délutánon is értsük meg, halljuk meg az igei üzenetet. Tegnapi nap ott kint voltunk, ugye, azon a kis gyűlésen, és meghallgattuk a lelkipásztoraink, elöljáróink nyílt levelét, amit felszeretnének terjeszteni az elnök úrhoz, szenátus elnökéhez is. Zárójelbe hadd jegyezném meg, hogy kedves testvérek és testvérnők, máskor, amikor ilyen lehetőség van, használjuk jobban ki. A három zsidó ifjú bement merni menni az égőtüzes kemencébe. Nekünk csak annyit kellett volna elmenni, 1 óra 10 percet ott állni, és meghallgatni azt a levelet, amit felolvastak. Az isteni ügynek mellé állni. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Nem csak beszédben szép hangzatú szólamokat mondjunk el az imaházban, kellemes körülmények közt, hanem akkor is, amikor esik az eső, akkor is, amikor valakivel talán szembe kell nézni, mert más felfogása van, az igei igazságokat nem elhallgatni, hanem mellé állni. Ez kötelességünk. Tegyük ezt, testvérek. Amen. Kérjük szépen az énekkart, és utána pedig kérjük Moroz Lóránc szolgálatát.
Yeah. Eltelt azóta, hogy elmentem innen, és elbúcsúztam a testvérektől. Most szeretnék beszámolni, hogy mégis milyen az élet Kolozsváron, és hogyan is tapasztalta meg azt, hogy Isten vezetett. Amikor elmentem, vagy készültem elmenni Kolozsvárra, nem csak jó dolgokat hallottam Kolozsvárról, és valahogy úgy voltam vele, hogy elmegyek, meglátom, milyen a gyülekezeti élet, és talán több gyülekezetbe is elmegyek, és ott, ahol legjobban érzem magam, ott maradok. Érdekes volt, hogy Isten munkálkodott, ugyanis első vasárnap, amikor elmentünk a magyar baptista gyülekezetben, délután a Sámuel első könyve 5. részből volt felolvasva, amikor a filiszteusok legyőzik az izraelitákat, és elviszik a figyládát. És az első dolog, amit a lelkipásztor megjegyzett, az az, hogy Isten mindenhol úr. Úr a filiszteusok és az izraeliták táborában is, és folytatta, ugyanúgy úr Szatmáron, mint Kolozsváron, ugyanúgy úr ebben a gyülekezetben, mint másban. Hát számomra nem volt egyértelmű volt az üzenet, igen, itt kell maradnom. Miután ez megvolt, gondoltam, és úgy is indítottak el, hogy épjünk be a gyülekezetbe, és kerestem is, hogy mégis hol kéne szolgáljak, vagy mit kéne tegyek, és a következő vasárnap a lelkipásztor Patrikkal együtt, lelkipásztorhoz elmentünk Patrikkal együtt, és szóba jött a gyülekezet, a gyülekezeti élet, és hát megkérdezte, hogy fiúk, mi a véleményetek itt a kolozsvári dolgokról, és hát úgy elmondtuk a meglátásainkat, és akkor azt mondta, jó van fiúk, akkor csináljátok. És így alakult imacsoport, házi közösség, és énekarba is megkértek szolgálni, aztán imaórát vezetni, és sorolhatnám. Van elég munka, mondhatom. És utána megint bizonyított. Megmondta, hogy mi a munka, mondja mit Kolozsváron. Kicsit később, a következő hétvégén, ugye konferencia volt Váradon, és különösen két gondolat ragadott meg, amit meg is szeretnék osztani a testvérekkel. Az egyik lelkipásztor mondta azt, hogy milyen szomorú az, hogyha a pokolban majd Bibliával a kezük, lesznek olyan emberek, akik Bibliával a kezükben vannak. Hát engem sokkolt. És a második gondolat, amit szintén lelkipásztor mondott, az az, hogy milyen jó lesz, és milyen szép lesz az, amikor a mennyben Jézus mellénk, a vállunkra teszi a kezét, és azt mondja, hogy nézzétek, angyalok, és bemutat minket az atyának, hogy nézzétek, itt van az a fiú, vagy az a lány, az a testvér, testvérnő, aki győzött. Győzött a kísértések felett, győzött a problémákon, és lehetünk mi is ilyen győztesek. Győzelemről volt szó, hazajöttünk, mármint Kolozsvárra hazérkeztünk, és a következő csütörtökön volt ugyancsak ima alkalom, reggel 7-kor, úgy beszéltük meg a testvérekkel. Első alkalomkor öten voltunk, 3 fiatal, egy idősebb testvér és a lelkipásztor. Hát Isten győzött. Következő alkalomkor plusz egy személy jött el. És 8 órától gyűltek a nőtestvérek is külön. Hát ez csak egy rövid megtapasztalás, de hiszem és tudom azt, hogy igen, lesznek még ilyen megtapasztalások, hogyha mi kitartunk Isten mellett. Kívánom a testvéreknek a jelenések második részéből a 10. igeversét. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Kedves testvérek, én szeretnék önökkel, és olyan szép lenne, hogyha mindenki ott a mennyben lennénk, és találkoznánk egymással. Amen.
Kérjük szépen a kúr zenekar szolgálatát. Ahogy látjuk, itt nem tévedés történt, tévedésből ültek ide a fiatalok, gyerekek, hanem ők is már úgy előre haladottak, hogy be tudtak lépni a fúró zenekarba. Hát szeretnünk bátorítani őket, és csak így tovább terhet vállalni az Úrért, és erősödjetek meg a szolgálatban, és szolgáljatok az ő neve dicsőségére mind a négyen, a többivel együtt. Kérjük a fúró zenekart, és utána pedig a fiatalok jönnek.
Amíg rendezzük sorainkat, addig nagyon röviden néhány szót szeretnék mondani a múlt heti ifjúsági konferenciáról. Hát az idei ifjúsági konferenciának a nagyváradi belvárosi baptista gyülekezet adott otthont. Ugye összesen körülbelül 8-900 fiatal vett ezen részt, és innen Szatmárról is több mint 40-en mentünk. A konferencia mottója az a vagy jeligéje a győztesek volt, és igeversül, mottóként pedig a Pál első levele a korintusiakhoz 15. részének az 57. versét választották, amit fel is olvasok most. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hát nagyon sok mindent kaphattunk ezen a hétvégén a fiatalok, és el is fogják mondani néhányan. Én szívemben különösen hála van azért most, hogy épségben itt lehetünk mindannyian, és az Úr megóvott bennünket. Bár kihangsúlyozódott az egyik előadásban is, hogy nem mindegyik nem mindig az jelenti a győzelmet, hogy minket megelégedettség vagy boldogság tölt el, hanem sokkal inkább az jelenti a győzelmet, és az jelenti a diadalt a lelki életünkben, ami által közelebb kerülhetünk Istenhez. Ki is hangsúlyozta az egyik előadó, hogy sokszor hajlamosak vagyunk összekeverni azt, hogy mi a győzelem és mi a kudarc az életünkben, és hosszú távon tényleg erre kell tekintsünk, hogy mi is visz közelebb bennünket Istenhez, és mi lehet akadály abban, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. Hát néhány éneket és bizonyságtevést fognak hallani a testvérek tőlünk, fogadják szeretettel.
És annak is örülök, és nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy én is részt vettem a múlt heti konferencián, ahol hát jó volt, hogy több száz fiatallal együtt dicsérhettük az ő nevét. És hát az összes előadás nagyon áldásos volt, és azt hiszem, hogy mindegyikből mindenki maradt valamivel. Engem talán a vasárnap reggeli délelőtti előadás fogott meg jobban. Szabó Szilárd tartotta, és győztesek a félelmeink felett volt az előadásnak a címe. Hát be kell vallanom, én is nagyon sok mindentől félek. Félek az egyedüléttől, hogy kudarcot vallok valamiben, vagy csalódásoktól, de azt hiszem, hogy a legnagyobb félelmem az mégis a halálfélelem. És Szilárd megemlítette, hogy ő neki tanácsolta valaki, hogy mikor félt valamitől, olvass el a 91. Zsoltárt minden este. És hát én is megfogadtam ezt a tanácsot, és hát eszembe jutott ez a Zsoltár, hogy milyen hatalmas, kegyelmes és oltalmazó Istenünk van, aki nagyon szeret minket, és aki az egyetlen fiát leküldte erre a földre, hogy megmentse a mi bűnös életünket, és Nem lehetek ezért elég hálás neki, hogy az én életemért is feláldozta magát, és hogy megmosatta az én életemet is a bárány vérében. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, és értünk fiatalokért továbbra is, hogy tudjuk a mi életünket Isten félelemben élni, és nem halál félelemben, és nem a világi dolgoktól való félelemtől. Amen.
Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ma, azért, hogy itthon lehetek, nem csak Szatmáron, hanem úgy amúgy itt a gyülekezetben. Mondanám, hogy egy kicsit keményebb hét áll mögöttünk, viszont azt megelőzte egy imával teljes hét. Nagyon sokat imádkoztam a konfi előtt azért, hogy úgy mehessek el, és úgy jöhessek majd vissza, hogy áldásokban volt részünk. Nagyon sokat imádkoztam ébredésért, talán megtérésekért, személyre szólóan megújulásokért, és már egy ideje nagyon vágytam arra, hogy történjen valami úgy országszinten az ifjúságunkkal, mert annyira el vagyunk hidegülve úgy egymástól is, mint Istentől, és régóta vártam már azt, hogy akkor legyen valami löket, valami történjen, hogy Isten rázza fel a fiatalokat egy kicsit. Mint lassan véget ért vasárnap a konfi, úgy indultam el, hogy igen, ez egy jó konfi volt, egy áldásokkal teli konfi. Nagyon sok üzenetet kaphattunk, tényleg nagyon jók voltak az előadások, sikerült feltöltődnünk. És akkor úgy voltam vele, hogy hát köszönöm, Uram, hogy eljöhettem, várom a következőt, várom a többit. És Isten egy kicsit közbeszólt, áthúzta a terveinket, ugyanis, amint sokan már tudják, azt Váradról hazajövet autóbalesetesztünk a lányokkal. Mikor kiszálltam az autóból, nem az volt az első gondolatom, hogy mi történt tulajdonképpen, hanem az, hogy mi nem történt. És nem értettem, hogy Isten miért szeret ennyire, vagy egyáltalán miért élek még. És rájöttem arra, hogy Isten nem büntetni akar, vagy nem a türelmét vesztette el velünk szemben, hanem csak meg szeretné mutatni az ő hatalmát. 30. Zsoltárból olvasok föl egy néhány igeverset. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem. Örökké magasztallak, Uram Istenem. Nem az volt a legmeglepőbb számomra a héten, hogy annyian kerestek, mert tényleg nagyon sokan hívtak, érdeklődtek, hogy hogy vagyunk, hogy mi hogy van, ki hogy érzi magát, és persze mindenkinek ugyanazt mondtam, hogy jól vagyok, mert talán azt hiszik az emberek, hogy ilyenkor ezt kell mondanom. De nem, mert tényleg jól voltam. Hanem a legmeglepőbb az volt számomra, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam, nem csak én, hanem a többiek is. Legfőképpen fiatalok részéről azzal kapcsolatban, hogy mekkora üzenete volt ennek számukra. Hogy felismerték azt, hogy mennyire halandóak vagyunk. És akkor döbbentem rá, hogy ez nem egy büntetés, vagy nem csak számunkra volt egy nagy próba, hanem Isten ezzel formálni szeretné és üzenni másoknak is. Olyan sokat imádkoztam az ébredésért, azért, amire nagyon rég vágytam. És rájöttem arra, hogy Isten sokszor használhat olyan eszközöket is, amelyek talán emberi szemmel nem a legalkalmasabbak, vagy nem a legcélszerűbbek, de nem kell nekünk mindig ezekbe a dolgokba belelátnunk. Nem kell belelátnunk abba, hogy Isten mit, hogyan alakít, mert egyedül rá tartozik, és nekünk csak alá kell vetnünk magunkat. Balla Frigyes testvér péntek este tartott előadást. Az ő előadásából szeretnék idézni egy mondatot. Azt mondta, hogy minden, ami velem, vagy velünk, legyünk akár hitetlenek, vagy hívők, gyülekezetbe járók, vagy a világiak, bármi, ami velünk történik, és segít közelebb kerülni Isten országához, még ha szenvedéssel is jár, győzelem. Bármi, ami velünk történik, még hogyha szenvedéssel is jár, az már győzelem. És feltevődött bennem a kérdés, hogy akkor most élek, hogyan tovább? Szintén felszeretnék olvasni a Zsoltárok könyvéből, a 116. részből egy néhány igeverset. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat! A Prédikátorok könyvében azt olvassuk, hogy minden érhet mindenkit. Akármi megtörténhet, független attól, hogy Isten gyermekei vagyunk, vagy nem. És arra szólít föl minket, hogy tegyük meg mindazt, ami a kezünk ügyébe esik, és amihez erőnk van. Mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová mennünk kell. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Nagy üzenet volt ez számomra, mert észrevettem saját magamon is, hogy olyan gyakran kérem az áldást, imádkozom érte is, és akkor csak várom, hogy történjenek dolgok. Várom azt, hogy körülöttem megtérjenek az emberek, az osztálytársak, munkatársak. Vegyék észre rajtam azt, hogy hívő vagyok, de azért nem tennék érte semmit. Sokszor ilyenek vagyunk mi emberek, hallgatjuk az ígét, de nem vagyunk a cselekvői. Nem éljük meg mindazt, amit meg kellene, és amit elvár tőlünk az Úr. És nem úgy tekintek vissza, sikerül nem úgy tekintenem vissza a történtekre, mint negatív élményre, mondhatnám így, hanem mint áldásra. Áldás volt ez számomra, és mondtam is, hogy örülök, hogy megtörtént, és kicsit furcsán is néztek rá, nem tudom, hogy szabad-e ezt mondanom, de örülök, hogy megtörtént, és hogyha lehetne, se forgatnám vissza az időt, mert szükségem volt erre, nekem személy szerint, és hiszem, hogy a többieknek is. És nem csak nekünk, hanem mindenki másnak, aki körülöttünk él, mert tudom és tapasztalom azt, hogy mekkora üzenetet hordozott ez mások számára is. Köszönöm azoknak, akik bejöttek aznap akkor a kórházba hozzánk, telefonáltak, SMS-t írtak nagyon sokan, és legfőképpen azoknak, akik imádkoztak értünk. Sokszor halljuk ezt másoktól, hogy köszönik az imákat, hogy elmondjuk értük, és sokszor félváról is veszük, hogy ó, hát semmiség, legyintünk egyet, de szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon sokat számítanak az imák, és valóban éreztük az erejét. Ez csak akkor érti meg igazán az ember, mikor át is éli. Köszönöm a testvéreknek azt, hogy imában hordoztak az egész gyülekezetnek, mindenki másnak is, és kérem, hogy továbbra is imádkozzanak értünk, mert szükségünk van rá. Szükségem van nekem is rá, a többieknek is, és az egész fiatalságnak, az egész gyülekezetnek. Szükségünk van arra, hogy imádkozzunk egymásért, és hogy ott legyünk egymás mellett a próbák és a nehézségek idején. Amen.
Hát én is nagyon örülök annak, hogy most itt lehetek, és annak pedig különösen, hogy itt állhatok a testvérek előtt, ugyanis azt hiszem, hogy nekem van egy tartozásom a gyülekezet felé, mert ha jól tudom, minden olyan friss egyetemista, aki más városban tanult tovább, elköszönt a gyülekezettől, viszont ez az én esetemben elmaradt, mert úgy terveztem, hogy az indulásom előtti vasárnap délután fogok ide kiállni, viszont valami közben jött, és nem voltam itthon, de most szeretném ezt törleszteni, úgymond. Hát én Nagyváradon fogok tovább tanulni, és már ott voltam az elmúlt 2,5-3 hétben, úgyhogy nekem nem volt nehéz eljutni a konfira, ami nagyon áldásos volt számomra is. Én csak egy gondolatot szeretnék kiragadni belőle, amihez kapcsolódik egy idézet is, ami a szombat délelőtti ige hirdetésen hangzott el. Az igazán nagy dolog az életben egy hatalmas és elismert cél elérésében eszköznek lenni. Ez igazán a szívemhez szólt, ugyanis az az igazság, hogy én nagyon sokáig éltem egy lusta és mondhatni önző hívő életet, és nem igazán törekedtem arra, hogy szolgáljak, ahogyan Noémi is mondta, hogy úgy vagyunk vele, hogy elvárjuk azt, hogy a körülöttünk lévők azok meglássák rajtunk, hogy hívők vagyunk, de nem teszünk érte sokat. És magamba kellett szálljak, és kértem Istent arra, hogy változtasson meg, és ezután az a vágyam és az a célom, hogy az új környezetemben, az ifjúságban, a csoportomban egy olyan életet tudjak élni, amely által Istenhez hozok embereket, és egy cselekvő életet élhessek. És ezért kérem, hogy imádkozzanak a testvérek értem, de ne csak értem, hanem az egész ifjúságért, különösen azokért, akik elkerültünk most új helyre, és még keressük a helyünket lehet. Valamint meg szeretném köszönni a testvéreknek azt, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja lehettem, és még az is vagyok, és hogy annyi áldást és annyi üzenetet kaphattam ettől a gyülekezettől, hogy valósággal úgy tekinthetek erre a gyülekezetre, mint a tágabb családomra. És kérem a testvéreket arra, hogy továbbra is támogassanak engem imában. Valamint én is szeretném azt kívánni a testvéreknek, hogy egy áldásos, fejlődő hívő életük legyen. Amen.
Amen.
szabad meghívni.
Rész 8. vers. Az Úr angyala ölt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Ezt az igeverset közel 2 évtizede kaptam ígéret gyanánt. Akkor a mélyben dolgoztam. Ez tudnivaló dolog, hogy egy bizonyos dolog, hogy lemegyünk oda, de fölmenés az már bizonytalan, és akkor ígéretnek vettem ezt az igét, hogy az Úr mellettem áll, vártuk az elsőszülött gyermekünket, és gondoltam, hogy talán most lesz az áldás, egy picit későbbre vártuk, és azon éjjel megszületett a gyermekünk. Ahogy említve is volt, én is egy nehéz hét mögött vagyok. Ez az igevers forgott a szívemben. Általában szoktam keresztényeket hallgatni, meg Biblia felolvasását, de a héten inkább csendességben töltöttem. Volt olyan alkalom is, hogy a csüggedés mocsorába estem, és beszélgettem az Urral, hogy Uram, szólíts el, hívj el, nem vagyok méltó, hogy a kebeledre vegyél, csak hogy a te lábaidhoz boruljak. El voltam csüggedve, és akkor egy belső megkérdezett tőlem, hát ez okozza neked az örömet? És testvérek, be kellett lássam, hogy az Úr sokkal többet adott nekem, mint amit elvett. Nem terveztem, hogy elmegyek a körzetbe, ezt az eseményt az Úr elzárt az én szemeim előtt. A barna testvérünk a délbe kérdezte, hogy nem mennék-e vele, nem terveztem. És éreztem a lelkemén, hogy el kell menjek a körzetbe a testvérünkkel, és úgy megbizonyosodott bennem az az ige is, hogy az Úr Jézus kettessével küldt az ő tanítványait, hogy milyen jó, hogy ott lehettem. A testvéremnek is szüksége volt, hogy én ott voltam, de nekem is igen nagy szükségem volt. És általában úgy szoktam, hogy telefonomat leszoktam halkítani, és úgy adta az Úr, hogy azt a gondolatot, hogy talán fog hívni a főnököm, vagy valaki, lekapcsoltam, és a gyülekezet nagyobb százaléka tudta ezt a hírt. Én körülbelül este 8 órakor tudtam, amikor már talán lecsendesedett, én semmit nem tudtam tenni, és azért is állok itt, amért megköszönjem a kedves gyülekezetnek az imáját, a segítőkészségét. Nagyon szépen köszönjük minden segítséget. Hogy a testvéreink említették, a győztes volt a téma. A múlt vasárnap délután az igénk a körzetben is az volt, a motto az Úré a győzelem, és ezzel szeretném én is befejezni, amit Sámuel mondott. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Mispa és Sén között, és elnevezte Ébenháziernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Így látom én is. Nem csak akkor adta az Úr ezt az igeverset a Zsoltárok könyvéből, hanem 2 tized után is. Isten hű volt ez az ígéretéhez. Testvérek, meg vagyok győződve abban, hogy Isten elküldt az ő angyalát. Nem tudom, hány lehetett, de nem egy volt. Csoda az, hogy gyermekeink kirepültek az autóból, megmenekültek. Istené legyen a hála és a dicsőség. Amen.
És felüdül, amikor egy szép zeneszámot hallunk. A jó Istennek is tetszik, és kedves a szépen elénekelt ének és az elzenél zeneszám.
Ez az ige, amit olvastunk, testvéreim, ami Izrael népében történt, ez egy történelmi esemény, megtörtént dolog, és úgy gondolom, hogy a testvérek, akik összeállították a vezérfonalat, minden bizonnyal tudták, hogy milyen eseményt említenek, vagy mire emlékeznek a magyar világban. Én most nem erről szeretnék szólni. Röviden ebből az igéből ki szeretném emelni, testvérem, ezt a témát, amit itt olvastunk. Királykérés világi módra. És úgy van, testvérem, hogy minden jót lehet világi módon Isten nélkül csinálni. Ez volt a nagy probléma itt, amikor Izrael népe királyt kért. És szeretném kiemelni ezeket a lépéseket, ami talán a világi módra utal, és nem csak akkor politikailag, meg hogy történt ez a dolog, hanem mit jelent ez a mi számunkra. És öt dolgot szeretnék kiemelni, testvérem, amit az igéből megértettem. Ebben az igében, és ez a történet világossá teszi, hogy nem a kormányzási forma rossz. Más az, ami rossz és bűnös. Tehát, hogy a bírák kora lejárt, és ezek az emberek egy más politikai rendszert vártak, óhajtottak, nem ebbe van a bűn. Máskülönben ennek utána lehet járni a Bibliában, már Isten Mózesnek megmondta, hogy majd Izrael népe királyt fog kérni. Tehát lesz egy ilyen politikai váltás. Nem is ebben van a probléma, hanem a nagy baj, a nagy bűn abban van, amikor a kormányzási rendszerből, a bizonyos kormányzási formákból kihagyják Istent. Na ebben van a probléma. És ezt mondta meg Isten Sámuelnek, és majd Sámuel a népnek. És a nép észrevette, ugye, ahogy Győző testvér olvasta, majd mondja a nép, hogy olyan nagy bűnt követtünk el, hogy királyt kértünk, mert igazából a mi királyunkat, az Istent elhagytuk. Kihagytuk az egész rendszerből, az egész életünkből, és ebben van a baj. Nem abban, hogy demokrácia van, hogy milyen kormányzási forma van, hogy válasszuk meg az elöljáróinkat, meg ezeket. Most nem erről akarok szólni, mert nem politizálunk. Imádkozunk a politikusokért. De arról van szó, testvéreim, ami nagy bűn az, hogy kihagyjuk Istent. És persze lehet most mondani alkotmányrendszereket, amikor ki akarják venni Istent abból. És az Európa Unióban ezt látjuk. Ez az igyekezet van, hogy vegyük ki Istent és minden, ami kereszténységre utal. Vegyük ki. Semmi jel ne legyen arra, hogy mi keresztény világ vagyunk. És persze, hogy jólétet ígér az Európa Unió, mennyire adja meg, nem tudom, de a gond az, amikor európaiak, vagy ki tudja milyen országban levő emberek Istent kihagyják az egészből. Ez a nagy probléma. És ez a félelem Amerikában, mert az amerikai alkotmány hívő emberek írták, akik imádkoztak, akik tudós, felkészült emberek voltak, és megírták, és mindig ez a félelem, hogy ne hagyjuk ki Istent. Ugye olyan törvényeket hallottunk Amerikában is, vagy más helyen, hogy kihagyják Istent. Nem szabad imádkozni az iskolába, nem szabad vallásórákat tartani, az állami iskolákról beszélünk. De mi ez? Nem ezzel a kormányzási formával van baj, hogy most ilyen párt, vagy olyan párt, most ez, vagy az, nem ez, hanem hogy ki akarjuk hagyni Istent, és ez így működik a mi életünkben is. Hogy milyen házba lakok, Hogy rendezem be a házamat, ez egy dolog. De hogy ott a házban ott van-e Isten? Tisztelem-e én az Urat? Ő a legfontosabb. Na ez az, ami számít. És világi dolog az, amikor minden külsőség fontos és számít, és sokat áldozunk érte, de maga Isten kimarad ebből az egészből. Na ez a probléma, ez a világiasság. És manapság ez a hajtás, ez a menet minden szinten, hogy jól éljünk, aztán Istennel nem törődünk. Mit törődünk mi, hogy az Isten mit akar? És ez nagy baj, ez a világiasság. Így van sok embernek az életében. Az enyémben hogy van, a tiédben hogy van, kedves hallgatónk, kedves testvére. Aztán a másik dolog, testvéreim, nem a személyválogatás bűnéről van itt szó az igében. Mert hogy miért nem akarták Sámuelt, miért nem akarták Sámuelnek a fiait, hát miféle kitúrás, meg ilyen megbélyegzés van itt az igében. Ne uralkodj felettünk, ne uralkodjanak fiaid felettünk. Nem a személyválogatás bűnér van itt szó, hanem arról, amikor az Isten törvényét nem akarják az emberek figyelembe venni. Pedig az Isten törvénye világos. És az Isten törvénye, a Biblia tanácsa az érvényes mindenkinek. És most nem azért akarták kitenni Sámuel fiait, mert hát már elegünk van. Hanem ugye olvastuk az igében, hanem azért, mert ezek a telhetetlenség útján indultak el, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet. Pedig az Isten törvénye, a Biblia elmondja világosan, hogy milyen legyen a törvényhozás. Az, aki vezeti a népet, hogy bírónak hívják, hogy királynak hívják, hogy miniszterelnöknek hívják, hogy elnök úrnak hívják, az más kérdés, hogy milyen kormányzási forma van. De a lényeg az, hogy ragaszkodik az Isten igéjéhez. És itt most nem a személyválogatásról van szó, hogy nekik nem kell az, hanem kell más. Hanem itt arról van szó, és világi mód az, amikor az Isten igéjét, a Bibliát félreteszik az emberek. Már nem tetszik, nem szeretik az Isten igéjét. Nem édes ez az ő számukra, nem kívánatos ez az ő számukra, nem olvasnak bele az Isten igéjébe, hogy mi van ott írva. Ebben van, abban a helyzetben. Világias meglátás ez, hogy van Bibliánk, de nem olvassuk. Van egyházunk, vallásunk, de nem járunk oda. Világi eljárás, világi felfogás. Isten azt akarja, hogy Biblia szerint éljünk, és ne csak tudjuk az Isten igéjét, hanem cselekedj, vigyen be az életembe. Persze arról is lehetne szólni, hogy Sámuel milyen szülő volt, hogy is volt, ez igaz. Ez igaz. Erről is lehetne, és kell tárgyalni, hogy mi szülők az Isten igéje szerint kell éljünk, és ezt hirdessük, és ezt akarjuk érvénybe léptetni a családban is, meg más helyen is, mindenütt, ahol lehet, munkahelyen, szomszédok, rokoni kapcsolatokban, az Isten igéje szerint élni, ezt akarjuk előrevinni, de ha ezt nem fogadják, vagy ha ezt nem tudjuk előrevinni, akkor meghúzódok, hát akkor majd lesz, ahogy lesz. Nem, az Isten igéjét akarom előrevinni. És ez a legfontosabb, testvéreim, mert manapság világi felfogás az, hogy van Biblia, de nem az szerint kell élni. Nem is tudják az, mindenféle közmondásra ráhúzzák, hogy hát a Bibliában is benne van. De hogy van benne? De hogy van benne? Te úgy gondolod, hogy benne van. Nem is ismerik az emberek a Bibliát, és olyan rossz ez. Kedves testvéreim, erősödjünk meg, hogy mi az ige szerint akarunk élni. Nem a világ szerint, az ige szerint. Az ige határozza meg, hogy milyen kapcsolatban legyünk a világgal, az emberekkel, milyen legyen a beszédünk, hogyan viszonyuljunk az emberekhez. Ez legyen a mi életünkben. Ez legyen a legfontosabb. És az igét juttassuk érvénybe az életünkbe. Aztán egy harmadik terület, testvéreim, hogy nem a szokásokat ítéljük el. Mert sokan ilyen felfogással vannak, hogy mi nagyon szélsőségesek vagyunk, mi nem fogadjuk el az embereknek a szokásait, mi felrúgjuk az embereknek a jó szokását. Itt az ige felhoz egy esetet, mert azt kérték, hogy tégy királyt, válasz nekünk királyt, mint minden népnél szokás. És ez rosszul esett Sámuelnek. És itt most nem arról van szó, hogy mi a szokásokat ítéljük el, hanem azt akarjuk mondani, hogy végső soron az Isten akarata a legfontosabb. Nem a népeknek, az embereknek a különféle szokás, a kultúrája. Mert az különböző, persze. Ilyen vagy olyan. De mi az Isten akaratát? Ezek az emberek nem keresték az Isten akaratát igazán. Hanem, hogy mi a szokás. Hát a népeknél így van, akkor legyen így nálunk is. És ez a világi mód. Amikor nem az Isten akarata szabja meg a gondolkodásomat, az életmódomat, hanem az embereknek a felfogása. Mit szoktak csinálni az emberek hétvégén? Hogy beszélnek az emberek? És ez szabja meg az én hozzáállásomat. Az én viselkedésem. És nem ez kell legyen a hozzáállásom. Nem ez. Hanem mi az Isten akarata? Mit mond az Isten? Amikor én teológus voltam, mondta el a teológiának a vezetője, Paul Negrutz testvér, hogy akkor, amikor ő jelentkezett a pszichológiai egyetemre, hát imádkozott, az úr vezetését látta ebbe, tanult, sokat tanult, És elment egy idővel, valamennyi idővel hamarabb Bukarestbe, a teológián kapott ott szállást, és reggel jó korán felkészült, hogy idejében legyen ott a vizsgán. De imádkozott. Ő úgy érezte, fel van készülve, de imádkozott: Uram, ma is szeretnék szolgálni neked. De hát gondolta, de hát én vizsgázni, mert hogy tudok én neked szolgálni? És azt mondja, hogy megy az egyetemre, bemegy az egyetem udvarába, még időben volt, ráért, azt mondja, még sétálok. Ahogy sétálott a parkba, lát egy idős bácsit, le van ülve egy padra. Ahogy közelebb megy, egy nagy biblia nyitva van előtte. És azt mondja, na itt a lehetőség, hogy szolgáljak. És azt mondja, leültem mellé, és egyszerűen csak megkérdeztem tőle, mint a Bibliában van, hogy érted-e, amit olvasol? És akkor az az ember azt mondta, hogy hát próbálom, de beszéljünk róla. És azt mondja, hogy olyan jó beszélgetés volt a Bibliáról, bizonságot tettem az Úr Jézusról, megtérésre szólítottam, imádkoztunk, és elváltunk. Egymást én mentem vizsgázni, ő ment. És azt mondja, hogy mikor a sorba kerültem, ilyen szóbeli vizsga volt, amikor sorba kerültem, hogy menjek be a vizsgára, kinyitom az ajtót, és a vizsgáztató bizottságnak az elnöke az az ember, aki ott ült a padon a nyitott Bibliával. És leesett az állam. Húztam a tételt, leültem, ugye volt 10-15 perc, vagy mennyi, ameddig a többiek válaszoltak, és akkor azt mondja, leültem az ember elé, a katedrához, és na, azt mondja, milyen tételed van? Olvasd el! Szóval elolvastam a tételt, és akkor mosolyogva azt kérdezte tőlem a bácsi, hogy érted, amit olvasol? Hát azt mondja, kicsit értem, de beszéljünk róla. Hát tudta a tételt. Fel volt készülve. De milyen jó volt, és milyen tanulságos az, hogy nem csak ez e világi dolog, hogy megyek vizsgázni, van munkám, kell csináljak valamit, hanem én az Úrért is akarok tenni valamit. És akármilyen nagy rangú valaki, akármilyen alacsony sorsú valaki, én kész vagyok szolgálni. Na vajon ez a lelkület van bennem? Vagy az emberek szava, divat, a szokás, ez az, ami meghatározza az életemet, az időbeosztásomat. Itt ez volt a probléma, hogy nem az Isten akaratát keresték az emberek, hanem ami szokás, ahogy jön, Biblia nélkül, csúnyán beszélve, mindegy, vagy pedig nekem fontos az Isten akarata. Világi mód, hogy csak az emberekre figyelek, Istenre is kell figyelni, az ő igére, az ő személyére. Egy másik terület, testvéreim, ugye itt azt mondja Isten Sámuelnek, hogy hallgass az emberek szavára. És most nem arról van szó, hogy az emberek szava az nem ér semmit. Hogy soha nem kell beszéljünk. Igaz, jó lenne, ha kevesebbet tudnánk beszélni. Sokszor feleslegesen beszélünk, és nem helyesen beszélünk. De nem arról van szó, hogy az ember szava az nem ér semmit. Hanem az lenne a cél, hogy az Isten beszéde jusson érvényre. Az Istennek az írott beszéde, az jusson el az emberekhez. Ugye most az embereknek a beszéde olyan hangos volt, annyira jól meg tudták fogalmazni az övékét, és volt logika benne. Tulajdonképpen a 10. részben, most nem bonyolodok bele, nem megyek bele, a 12. részben utána lehet olvasni. Az történhetett, hogy egy erősebb király, Moab királya, vagy vezetője, Náhás megtámadta az Izrael népét. És mivel úgy látták, hogy Sámuel már egy idős ember, alig tudja kirántani a kardot. Hát hogy fog ez minket vezetni? A fiai, akik Beer-Sebában uralkodtak, mert ezek a bírók, nagyon sokszor nem bíráskodtak az egész országban. Nem tudtak összefogni minden törzset, már Izrael népének minden törzsét. És ezért azt gondolták ezek az izraeliek, na most van lehetőség arra, hogy jön az ellenség, hát valahogy válaszunk királyt, aki összefog bennünket. És megtámadjuk azt a királyt, és hát ha le fogjuk győzni. És volt valami logika ebben az egészben, És olyan erős volt a beszéd, mondom, olyan logikus, úgy alá volt támasztva, hogy Sámuel nem tetszett neki ez az egész. Mert nem látta, hogy ezt kell csinálni. És olyan szép az, hogy Sámuel az Isten beszédére figyel oda. Nem az emberekre, hanem megbeszélt ő az Isten. És ezt mondta az Úr Sámuelnek, fogadd meg a nép szavát. Én azt mondom, ez az én szavam, fogadd meg a nép szavát, mindebben, amit mondanak néked, nem téged utáltak meg, hanem engem, hogy ne uralkodjam felettük. Minden a cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittem, és beszél az Isten Sámuel, és Sámuel azt mondja, ez az. És ez az ember megnyugszik akkor, amikor Isten beszél hozzá. Na testvéreim, világi mód az, amikor hallgatjuk, vagy fontos nekünk az, amit az emberek mondanak. Az kellene hívő ember létemre, hogy menjek oda, hogy mit mond az Isten. Jussak el oda. Beszélgessen el velem az Isten. Hogy értsem meg, amit Isten mond, és ebben nyugodjak meg, és ezt fogadjam el. Mert akkor az egész világ ellenem lehet, de én nyugodt vagyok az Istenben. Ide kell eljutni. A mai kor embere érdeklődik. Mit mondanak, mit szólsz hozzá. Persze tanácsot kell kérni. És nyitottak kell legyünk. De ami számít igazából, az az Isten beszéde. Legyünk nyitottak, és készek arra, hogy Isten vezessen bennünket. Még egy utolsó gondolat, és befejezem, testvérem, hogy nem a hatalom megsemmisítése a cél. Nem is erről van szó, hogy akkor hogy ne legyen hatalmasság. Mert a hatalmasságot Isten rendeli. Hogy milyen kormányzási forma, az egy másik kérdés, de a hatalmasság az az Isten rendelése. És még akkor is, ha nem a megfelelő, akkor is a hatalmasságot Isten rendelte. Nem a hatalmasság ellen vagyunk, hanem az, hogy az Isten hatalma legyen érezhető és tapasztalható. És ide kellene eljussunk. Ide. Hogy ők mit döntenek, és mire költik a pénzt, és ezeket a lobbizásokat, mire használják, meg hogy van. Ez egy kérdés, de az, hogy az Isten ereje, az Isten hatalma munkálkodjon az én életemben, ez a cél, és ez a lényeg. És ezt hagyják el sokan. És Sámuel nekem nagyon tetszik, amikor ő meghallotta, hogy mit kérnek ezek az emberek, akkor azt olvastuk az igében, hogy könyörge Sámuel az Úrhoz. Na itt van a legnagyobb hatalom, testvérei. Ez sokszor kérdés, ugye, politikai szinten, katonai szinten, melyik a legnagyobb hatalom? Hát a mi rendelkezésünkre áll ez a legnagyobb hatalom, az imádságnak a hatalma, ereje. Leborult Sámuel az Isten előtt, könyörgött Sámuel az Istenhez. És ez így történt, ugye előzőleg olvastuk, hogy megtámadták a filiszteusok őket a 7. részben. Ők jöttek Istenhez, imádkoztak, és Isten csodát tett. Megszabadította őket, és ezt ők már átélték többször. Én nem arról van szó, hogy a hatalmasságot meg kell vetni, meg kell buktatni, mindenféle csíny törvényes vagy törvénytelen úton, módon. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, testvérem, hogy mi hívő emberek oda kell álljunk az Isten elé, hogy az Isten ere és az Isten hatalma munkálkodjon az életünkben. Amikor ezt nem tudjuk átélni, vagy nem is akarjuk, nem is keressük, ez világi mód, ez evilági dolog. Hogy csak elméletileg tudom, hogy csak a szokásokat veszem figyelembe, vagy amit az emberek mondanak, és nem engedem, hogy az Isten ereje járjon át. Hogy tényleg tudjak szeretni, tudjak megbocsátani, tudjak bizonságot tenni, tudjak imádkozni, tudjak szolgálni Istennek. Ez az isteni erő át akar járni. Az Isten ereje. És ezt megtapasztalhatjuk. A feltámadásnak az ereje, hogy mondja Pál apostol, ez nem olyan, hogy be van zárva egy bizonyos templomba, vagy valahova, és akkor onnan kell ezt az erőt vegyük. Nem, rendelkezésünkre áll. Imában kapunk erőt Istentől. És ha nem használjuk ezt ki, akkor evilági módon élünk. Lehet, hogy szépen élünk, lehet, hogy gazdagon élünk, lehet, hogy vallásos az életünk, ismeretekkel teli az életem, de imádkozni kell. Ez az Istennek az akarata. Hogy élem az életemet? Ki vezeti az életemet? Az Úr Jézus az első. Isten, az imádság, a Biblia, vagy a divat, szokás, az emberek, a kívánságaim. Döntenünk kell. Lehet e világi módra élni, de lehet hívő módra élni. Isten segítsen, hogy hívő módra éljünk, keresztény viselkedésünk legyen mindnyájunknak, úgy igazán Isten akarata szerint. Amen.
És készíted a helyet számunkra. Szeretnénk kérni tőled azt, hogy minden egyes jelenlevő hadd legyen ott, és hozzánk tartozóink, és mindazok, akiknek vallást teszünk rólad következő napokban, hetekben. Segíts a te módszereidet alkalmazni, ha szerint élni, úgy öltözködni, úgy tervezni rövidebb vagy hosszabb időre, úgy dönteni, úgy pályát választani. Te látod, hogy mik kerülnek elénk a jövő héten. Szeretnénk, ha megdicsőülne életünkben a te nagy és szent neved. Kérünk ilyen életre, hadd segíts meg. Amen.
Amen.